A hírek után már is folytatjuk a beszélgetést Rudolf Péter színművésszel és a Fővárosi Színházak helyzeténél hagytuk abba a hírek előtt, és érintőlegesen már szóba került az, hogy nyilván minél rosszabb az anyagi helyzet, a színházak anyagi helyzete, a teátrumok annál inkább kénytelenek, hát úgymond a biztosra menni. Van egy közkeletű mondás, hogy a színészek leginkább Csehovot szeretik, vagy Csehovot szeretnek játszani, a nézők meg a operettet szeretik. Most itt egy nagyon kényes egyensúlyt kell valóban megteremteni.
De ez egy összetett kérdés megint, hiszen arról beszélünk, hogy milyen állapotban van a néző. Tehát arról beszélgetünk, milyen állapotban van az ország. Grazban jártam, és néztem az ottani színház programját. Hát valóban irigykedtem. Tehát rengeteg klasszikust engedhetett meg magának. Nem tudom milyen minőségben, nincs rálátásom a Gráci Színházi életre, hazudnék, ha ezt mondanám, de a következő év műsorterve és ennek az évnek az anyaga alapján kevésbé, azért kiderült, hogy kevésbé kényszerülnek komercializálni a programjukat. Ezt persze mindig kicsit félve mondom, mert csodálatos operetteket lehet létrehozni. Tehát nem arról beszélgetek, hogy színház az csak Csehov és Shakespeare.
Hát, nagyon minőségi zenés darabot lehet csinálni.
Igen, mindent. Rendkívül
Katona József színházban remek zenés darabok mennek.
A műfajon belül kell tehetségesnek lenni. Vagy műfajon kívül, hogyha ahogy mondjuk a Mohács Jani nyúl egy Csárdás királynőhöz, nyilván akkor ez az ő olvasatában egy teljesen másik előadás lesz, de most ugorjuk, most az oktatásról is beszélgethetnénk, mert ott kezdődik, hogy milyen honpolgárt nevelünk. Nagyon sok minden dől el ott, hogy elkezdek egy gyerekkel, hogy végigmegyek a magyar irodalmon, a magyar történelmen, egyáltalán, hogy bekerül az iskolába, hogy ő hogyan fog gondolkodni, amikor színházat keres, vagy válogat ebből az információ áradatból, hogy egy közszolgálati televízió hogyan tud pozitív diszkriminációval élve helyzetbe hozni, mert közben marketingről beszélgetünk, de beszéltünk a mazsgaks kultúráról, de tudomásul kell vennünk, hogy ebben az információ áradatban nagyon ki kell találni azt is, hogy az a bizonyos fontos ügy hogyan jut el a nézőhöz. És azért mondom, hogy kezdve attól, hogy milyen állapotban van egy ország, minél jobb gazdasági helyzetben van egy ország, nyilván annál több esély van arra, hogy honpolgár kutasson, keressen kulturális csemegéket. És ne fáradtan üljön be, és azt mondja, hogy nagyon sok komoly intellektus barátom mondja, hogy mikor mondom, mire vágysz, mondom, hogy mit akarsz megnézni, figyelj, hadd rögök egyet, és akkor nyilván az életemnek abból a szegmenséből szerzek jegyet olyan előadásokba, ahol ezt én garantálni tudom.
Ez megint ugye ez a fajta kényes egyensúly, amiről beszélgettünk, és most akkor hadd hozzam szóba a Centrál Színházat azért is, mert most azért a legtöbbet itt lépsz színpadra, és hát a Centrál Színházban nagyon sok igényes szórakoztató darab megy, de belemernek vágni, vagy belemertek vágni, fölmertek vállalni mondjuk olyan darabokat is, mint az Ígéret földje. Igen. Ami neked azért szerintem egy nagyon meghatározó nagyon, a pályádon is, és mint darab is egy nagyon fontos darab, és az mondjuk nem ebbe az igényes bulvár kategóriájába tartozik. Egy olyan színház meri ezt felvállalni, ami hát majdnem piaci alapon kell, hogy működjön, mert nagyon csekély támogatást.
A Puskás Tamás dicséri ez az egész, mert hát egy nagyon nagy utat járt be, és nyilván nagyon veszélyes játszmenet. Nyilván lehet, hogy 6-7 évvel ezelőtt bemutatni az Ígéret földjét, az egy életveszélyes vállalkozás lett volna. Nyilván most is megvan a kockázata, nem tudom még mi lesz a sorsa, imádom játszani, hogy a fontos kérdéseket boncolgat, és valóban felborzolt engem, mint színészt, és a Novák Eszterrel és ezekkel a kollégákkal való munka, ez szinte a fogadtatástól függetlenül rendkívül fontos volt ebben az évben számomra, a Gogollyal együtt persze. Speciálisan a Centrálról, ahol ha nem is vagyok társulati tag, de valóban olyan sűrű lépek föl, ugye a beugró és a mindenből egy van tévéfelvétel, és ráadásul ott zajlik. Tehát végül is azért hazajárok. Ezek nagyon érdekes szociológiai kérdések is, amikről beszélgetünk. Tehát a katonának nyilván megvan egy olyan fix, talán 8-10 ezres támogatói, szinte bérletesnek tekinthető nézőköre, amelyre építhet. Most kérdés, hogy egyébként ennél nagyobb szám van Budapesten, és egy másik 2-3 művészínhet, tehát az Örkény is, maga a Radnóti próbál ezen a vonalon haladni, hogy hány embert tud ez a szakma ilyen típusú előadásokkal folyamatosan színházba hívni. Hát nagyon furcsa dolgok történtek. Ugye 3 évig voltam az Új Színház művészeti vezetője. Ott rendezett egy nagyon furcsa darabot Vinyánszky Attila, Közeleg az időt. Amivel a poszton több színészdíjat nyertünk, a közönségdíjat megnyertük, itt meg nem volt nézettsége. Miközben a poszton a közönség a legszerethetőbb darabnak választott, miközben rendkívül kínos és kényes kérdéseket érintett, és elég durván járt a körbe. Azért mondom, hogy egyszerre beszélünk arról, hogy milyen állapotban van az ország, milyen állapotban van a honpolgár, hogyan van átmosva az agya bizonyos mennyiségű kereskedelmi, piaci, nyilván könnyebb ellenállás irányába készülő műsorokkal. Ő maga mennyit dolgozik, milyen fizikai állapotban ül be a színházban, hogy a színház dolgozó milyen állapotban van, amikor kétszer-háromszor tud eljátszani jó esetben egy előadást, de van, hogy havi egyszer. Beszélgetünk arról, hogy megosztotta a szakma, és ezekben a kérdésekben nem egyszerre és együtt összekapaszkodva lép föl mindig a szakma érdekében. Ezeknek a kavargásából most itt valami szomorú embernek kell tűnni, és azt mondom, hogy baj van. Én azt gondolom, hogy addig, amíg ez a színházi struktúra fönt marad, ami Európában már egyébként nem sok helyen van meg ez a repertoár, színházas díj, amit mi csinálunk.
Ez a társulati rendszer?
Hogy nem, ez egy nagyon nagy érték.
De ez fontos neked ez a társulat, mert te ugye 18 fontos. Évig valóban ott voltál a Víg Színházban, és aztán az Új Színházhoz is kötöttél 3 évig művészeti vezetőként, de hát azért egy jó ideje szabadúszó vagy.
Igen, de nagyon fontos a társulat. Nagyon ez az én alkatomnak, azért én közben rendezek.
De mint közösség csinálok. Fontos?
Szakmai
vagy ott van egy más kémia szerint működik egy társulat?
Jó, ez a pontos. Ezt nem tudom jobban megmondani. Hogyha egy felelős vezető azt tudja mondani egy fiatal színésznek, hogy te 3 év múlva jutsz ideig addig ezeket és ezeket a szerepeket kell eljátszani. Ott van kialakul egy szerencsés esetben egy olyan bizalom, hát ez egy nagyon érzékeny dolgokról beszélgetünk. Az ember a testét, lelkét hordozza be reggel 10-től 2-ig a próbára, aztán vagy kétségbe esetten egész nap, attól függ, hogy állunk. Tehát itt az, hogy emberek ismerik egymást, bizonyos pontig mindig persze, mert mindennek eleje, közepe, vége van, ezt tud aztán egy társulat elfáradni, mindig látjuk is ezt, körülbelül mi az íve egy frissen alakuló társulatnál, azért hogy eléggé lekövethető. De hát ez rengeteg impulzus, rengeteg tudás a másikról, a félszavakból is értjük egymást, logikája és a hosszú távon való gondolkodás. Ez szól a társulat mellett, de az nem jó, ha ez a rendszer bebetonozott, hogyha nem tudsz ebből kilépni. Nagyon jó, hogy vannak alternatív társulatok, amelyek meg tudják ezt bolygatni. Az igazán klassz dolog, hogy léteznek társulatok. Ezek elég fontosak az államnak ahhoz, hogy békében tudjanak dolgozni. De ez a Broadway, off-Broadway, off-Broadway helyzet, amiből lehet, hogy a Víg Színház egyik vezető színésze jó érzéssel meg tud mártózni egy alternatív előadásban, ami neki jót tesz, és azoknak is jót tesz, akikkel együtt játszik. Tehát, hogy ez a fajta átjárhatóság, az persze nem árt, ha megmarad, és ezek nem olyan társulati tagságok, ahol te gyakorlatilag, mint egy rabszolga veszel részt a mindenkori munkában.
Az is érdekes, mert hogy a társulat, mint közösség, mert hát azért azt gondolná az ember, hogy a színészet az egy igen csak egoista szakma. Hogy fér bele akkor ez egy ilyen közösségben?
Hát a kettő együttműködik. Az improvizáció kapcsán legtisztábban megfogalmazódott bennem, ami nyilván nem improvizált szituációkban, és pontosan ugyanilyen igaz. Akkor tudsz improvizálni, és sokszor elmondtam, de nagyon fontosnak tartom, ha bízol a másikban, és tudod, hogy tőle kapni fogsz valamit. Nem lehet egyedül improvizálni. De ezt rávetíthetjük egy kötött szövegre is. Nekem tudnom kell, hogy amikor én mondom azt a mondatot, akkor velem szemben levőtől én fogok kapni egy olyan impulzust, amit az én következő mondatom a helyére kerül. Hanem egymással, két nagyszerű színész tud remekül játszani egymás nélkül, és lehet, hogy technikailag tökéletesek, és a néző nem látja, hogy hol a hiba, de nem fog meg, kisebb esély van a csodákra, a katarzisokra, hogyha ez így történik. Tehát lehet egoista, de egy előadás akkor tud jó lenni, hogyha annak minden pontján egy közösség, most nagyon csúnya szót fogok, termeli ki azt a bizonyos mondatot, szituációt, poént, amikor mindig nagyon sok ember van egy-egy ilyen megvalósulás mögött. Tehát a kettő együttműködik. Ez mindig a sport jut az ember eszébe. Egyéniségek nélkül nem lehet csapat. Itt nyilván kellenek, akik miatt leülsz, az mégiscsak egy-egy zseni, aki egyszer csak úgy lát a pályán, és úgy oxizik egyet. Ugyanakkor nem feltétlenül működik jó a 11 zseni.
Úgy tudom, hogy a pályád elején, talán éppen az első Víg Színházi évad után hívtak téged a Kaposvári Színházhoz. Meg se fordult a fejedbe, hogy oda?
Dehogy nem. Én akkor kértem 2 hét gondolkodási időt, amivel lehet, hogy meg is bántottam azonnal az engem hívókat. Nagyon furcsa pillanat volt, mert ugye 83-ban végeztem, és Akkor nem hívott a Kaposvári Színház. Leszerződtem a Víghez, ahol az én tanáraim és az összes barátom együtt ott volt. Hetünket szerződtettek le. Ha ugyanez a felkérés, ez előtt történik meg, és ugyanúgy két-három osztálytársam vagy évfolyamtársam együtt lemetünk, az nyilván egy másik helyzetet volna, ez egy kicsit furcsa pillanat volt, mert éppen elindult a Víg Színházi létem, és bár gondolkodtam rajta, tele voltam kíváncsisággal, félelemmel is a kaposvári létet illetően, végülis úgy döntöttem, hogy maradok a Vígben, sőt, bizonyos értelemben árulásnak éreztem volna, hogy ha egyszer én így döntöttem, akkor fél év után milyen alapon hagyom ott az intézményt. Tehát ott valahogy az időpont volt olyan, amely meg is határozta rögtön a döntésemet, anélkül, mondom, hogy ott kapásból egy igent vagy egy nemet mondtam volna. A Kaposvári Színház csodás időszakának nagyon lényeges eleme volt, hogy mi ott kialakult, mint gondolat, hogy a színész akkor tud jól működni, hogyha, tehát a társadalmi résznek van egy olyan rész, hogyha ez az, mint mondtam, ez a rabszolga rész. Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés. A vidéki színházban egyébként sokkal nagyobb esély van mindenevőnek lenni, mert nekem nagyon tetszik. Tehát, hogy az egyik nap játszunk egy Dantont, és a másik nap én bejövök, mint operett, mint Bóni. Azt én imádom. Tehát amikor eljöttem a Vígből, azt én kifejezetten élveztem, hogy Miskolcon harmadik Richárdot játszottam, és ha már itt tartunk, Kecskeméten Bónit.
De úgy érezted, hogy kiszabadult a szellem a palackból?
Hát volt akkor volt egy ilyen kérdés. Tehát élveztem, hogy jövök, megyek. Persze. De ez túl tud billenni. Ez a társulati lény előnye hátrány, amiről beszélgettünk. Tehát hogy nyilván egy összezárt társulat, az óriási. Tehát vidéken az óriási dolog, hogy befejeződik a próba, és akkor belülünk a sörözőbe, vagy az étterembe, és még mindig azt, lehet, hogy ott jön az igazi gondolat, hogy este majd a következő próbám, hogy az előadásban te mit csinálj.
Ez már Pesten nincs így egyébként, nem, hogy nincs, előadás nincs, után? Nincs. Én azt látom, hogy néha nincs. Még ott, amikor egy színházi előadásról kijövök, és ott átsorgok, akkor azt látom, hogy a színészek az előadás után, a taps után 5 perccel már mennek,
igen,
és külön
igen,
mennek. Hát másik, még csak nem is beszélgetnek egymással.
Ez egy másik élet, ez nekem nagyon hiányzott. Amikor mi heten leszerződtünk a Vígben, mi gyakorlatilag a Víg Színház háta mögött, a ti étteremben élt, folytattuk az életünket. Tehát attól, hogy mi heten mentünk, egy év folyamról, és ráadásul barátok voltunk, és előttünk levő generációból is oda csapottak hozzánk sokan. Mi tulajdonképpen a Víg Színházban az első időszakban egy ilyen vidéki színész életet éltünk, és ez nagyszerű volt, és én ezt imádtam. Én arról beszélek, amikor egyszer csak ez túlbillen, és tehát mindennek mondom, elejek, születünk, meghalunk. Itt is ez ugyanez, tehát itt ki kell találni aztán mindig egy vezetőnek, hogy mi az, amitől, ha viszont mindig együtt vagy, ha viszont nem, meg tudsz pimpósodni egy ilyen helyzet, mondja ezt a különös kifejezést használja. Én ott mindig csak azt, tehát az az érdekes, az ilyen esetleges kaposvári létenő, hogy az az alkat, aki én vagyok, akiben közben mindig van egy ilyen, egy vágy arra, hogy felnőttnek kezeljék, hogy ebből nem fölösleges 30 év távlatával ilyet elemezni, de hogy az alázat ideje a próbámmal, és a szakmával szemben, nem személyekkel szemben. Tehát, hogy azt nem tudom, hogy az a furcsa, minőségi együttlét, de közben nyilván sok kompromisszummal jelölt együttlét, ezt én hogyan viseltem volna.
Ez a Víg Színház, ez nyilván egy nagyon fontos szakasz volt a pályádon, nagyon sokat és nagyon sokfélét játszottál, de azért, ha én így visszaemlékszem ezekre a szerepekre, akkor ez azért mégiscsak egy viszonylag jól körülhatárolható szerepkör volt. Kezdetben igen. A kölyök arcú kedves srác, azután meg a kicsit balszerencsés, de nagyon szerethető tréfás ember. Nem hiányzott a klasszikus értelemben vett hős?
Hát azért játszottam Merkúciót, tehát ne legyünk igazságtalanok.
Hát de Romót nem játszottál, és lehet, hogy éppen ezért csináltátok meg feleséged a Nagy Kelosz Eszterről.
Igen, speciális előadás, nem, ott ez Vámos Miklós ötlete volt, és máig hálás vagyok Miklósnak ezért a különös ötletért, hogy ketten játsszuk a Rómeó és Júliát.
Na igen, de hát azért a hős a Rómeó és Júliába azért Rómeó, nem Merkúció.
Ez nagyon érdekes kérdés, itt van a film. Mert közben a Csacsacsa, a Gruber Ernője, a Szerencsés Dániel, ezek közben hősök. Az én fizimiskámnak megfelelő módon hősök. A Polgári Színház ilyen esetben nagyon erősen minden előnyös, és ez egy hátránya egy picit. Nyilván vidéken megkockáztatja egy színház, hogy én ezt vagy azt vagy amazt játszam. Egy ekkora intézménynél, mint a Víg Színház, ami nagyon nagyot kockáztat, hangsúlyozom ezzel, ültessünk le 1600 embert ma, meg holnap, meg tegnap. Ott nyilván ezeket a fajta keresgéléseket és rizikókat kevésbé vállalja föl egy intézmény, hogy mi van, ha te látszólag nem adekvát módon eljátszol egy szerepet. Ott nagyon a szerepkörök fontosabbak, és ez érthető. Nekem szükségem volt arra valóban, hogy hogy akár az alkatomnak látszólag elsőre nem odaítélhető szerepeket is eljátszak. Erre vidéken és szabadúszóként látszólag több esélyben, de hát a szabadúszás is egy roppant komplikált dolog. Akkor mást jelentett, most mást jelent. Most nagyon sok ember úgy szabadúszó, hogy egyáltalán nem szeretne szabadon úszni, hanem társulathoz szeretne tartozni, és akkor is Laci engem úgy, Marton Laci úgy indított utamra, hogy arra vigyázz, hogy mert azért szeretetben váltunk el, arra vigyázz, hogy a humorodat fogják csak használni, és egy darabig ebben neki igazsága is volt. Tehát én egyszer csak a piacra kerültem, és ez a piac nyilván azt az énemet szívesebben használta, amely a piacon bizonyos értelmet, amit itt tartunk, forintosítható.
A Vígszínházban viszont hát viszonylag hamar rendezhettél. Hát ugye 10 évvel az oda kerülésed után, igen, tehát a pályakezdő színészi lét, 10 év telt el, és rendeztél, ráadásul kifejezetten, ha jól tudom, akkor Marton László bíztatására kezdtél rendezni, ez ugye a Dühöngő ifjúság, ami egy komoly siker széria is volt, és nem is erről akarok én beszélni, hanem a következő rendezésedről, ami, hát nem a Vígszínházban, a Vígszínház sátorban volt, mert hát, éppen ugye a Vígszínház, de fel nem volt Vígszínház, de az a Vígszínház volt, ez ugye az Angyalok Amerikában. Igen. Ez 20 évvel ezelőtt volt.
Igen, azt gondolom, ami az most egy, volt
ami
akkor.
Most éppen egy legendás sikerszériát fut a Nemzeti Színházban, igen, de hogy ez 20 évvel ezelőtt a Vígszínház közönségének, ez egy nagyon bátor dolog volt.
Én szerintem ez egy hiba volt, egy utólag marketing hiba volt. Annyira bátor dolog volt, azért a Vígszínház egyszerre volt nagyon bátor, hogy bemutassa, ahhoz bátor volt, de kicsit félt is, tehát egy ilyen kvázi bocsánat kérő levél is ment a bérleteseknek, hogy előkészítsék őket. Tehát egy egészséges botrány, most a jó értelemben, mert egészséges botrány, amelynek hírértéke van, nem tudott létrejönni. Azt gondolom, hogy nagy tett volt akkor ezt megcsinálni, és nagyon fontosnak is éreztem, hogy ez az előadás akkor létrejöjjön.
De ez nem, akkor nem tudom, volt siker?
Ez egy nagyon érdekes dolog. Egy nagyon különös matematikája volt. 80%-os házzal ment. 90-es évek elején vagyunk. Hát ez a téma azért rendesen borzolt akkor a kedélyeket. Mm-hmm. Tehát nem nagyon volt akkor a placon ilyen típusú előadás. És amikor átvittük a Vígbe, akkor is ugyanolyan százalékkal ment. Ez nagyon érdekes, mert ezen az alapon ott teltháznak kellett volna lennie, sőt, a sátorban. Nem tudom, hogy a Vígszínház merte volna bemutatni a Vígben magában. Mi akkor azon gondolkodtunk, utána még emlékszem, Mélyes Lacival arról
beszélünk. A sátor az egy kicsit ilyen alternatív.
Hát, az van automatikusan egy alternatív helye. Tehát mégsem a Vígbe léptél be, hanem a nyugati pályaudvar oldalvizén behajóztál egy cirkuszi sátorba, viszont óriási ötlet volt egyébként, hogy akkor ezt így oldottuk meg, és ez lehetővé tette bizonyos értelemben tematikájában mindenképp alternatív
előadás.
Utána a Vígben ez nem tudott már menni. Szerintem át kellett volna vigyük, át kellett volna nekem bátrabban alakítani egy stúdió előadás logikájára, de mi akkor csináltunk egy nagyon erős látványt, egy mábeli tornyot, ami ott akkor nekem hiányzott, és nem volt elég erőm, és elég erőteljes szándékom, hogy megbeszéljem a Laci, hogy vigyük át a stúdióba ugyanezeket a gondolatokat.
Ha már a rendezésről beszélünk, akkor volt egy olyan pont, amikortól már mondjuk egyértelműen te is érezted, hogy nem csak színész vagy, hanem egyértelműen rendező is, vagy Boldogi Gyula mondta neked az Üvegtigris 1 az első rész forgatása után, hogy most már ilyen, úgymond ilyen csináló ember lettél, de hogy te saját magad, mikor érezted azt, hogy csináló ember lettél?
Ez nagyon furcsa, mert valami olyan magától értetődő munka volt a Dühöngő ifjúság. Annyi örömöm volt benne, annyira csodás időszaka volt az életemben, nyilván benne van, hogy a fiam is akkor született, tehát sok dolog született akkor először. Meg, és tényleg nagyon nagy siker volt. Tehát 149-nél vett el a Víg, és egy kicsit az is benne volt, hogy elszerződött a Józsi, meg én magam is elszerződtem. Tehát egyszer csak a létrehozók egy része már nem tartozott a Vígszínházhoz, meg talán korosodtunk is, tehát a Dühöngő ifjúság szó, a cím azért mégiscsak predesztinál elvárásokat hoz létre a szereplő korát illetően. Tehát én akkor joggal érezhettem magam rendezőnek már, hiszen létrehoztam egy előadást. De alkatomból adódóan valóban ez egy hosszabb folyamat. Érezhettem volna, hát óriási siker volt. És úgy volt óriási siker, most mindenki úgy beszél róla, hogy az evidencia, de akkor még volt, aki úgy utasított vissza egy szerepet benne, hogy azt mondta, hogy ez senkit nem fog érdekelni. Ez az előadás. Ez egyébként még a furcsa modészt, még nem is meséltem talán soha, de az Üvegtigris egy kapcsán is ez nagyon érdekes volt, hogy most mindenki úgy beszél, mint egy közönségfilmről, akkor nem nagyon akarta kópiát adni nekünk még úgy az elején, és neki azt mondta, ez egy rétegfilm, és csak az én korosztályomat fogja érinteni ez a történet. Valóban kicsit lassabban született meg bennem az én rendezőkkel. Rengeteget szorongtam egy olvasópróba előtt. Amikor már dolgoztam, akkor soha. Azt imádtam, imádom csinálni. Mm-hmm. Tehát a kutatás, keresés része csodálatos. Előtte van bennem mindig szorongás. Ez tagadhatatlan.
Ha azt mondjuk, hogy film és Rudolf Péter, akkor szerintem azért mindenki azt fogja rávágni, hogy Üvegtigris és Lali a büfés. Ez nem baj?
Függő.
Nem baj, mert hát játszott a több mint 20 nagy játékfilmben, nem. Meg annyi tévéjátékba, tévéfilmbe.
Ez pontosan ugyanaz, amiről arról beszélek, hogy tudomásul kell vennünk, hogy bizonyos ügyeknek a mágnes volt, a mágnes lehetőség, hogy bevonza a nézőt más. A Nyugat 500 példányban jelent meg. Mindenki érettségítétel, aki abban ír. 500 példány, hát ez abszurdan kevés. Ha belegondolunk, mégis valahogy mégis jelen van. Korosztályfüggő is, mert azért nagyon sokan vágnak, még mindig hátba furcsa mondva, a Csacsacsa, a Szerencsés Dániel, vagy a Skorpió megeszi az ikreket reggelire, Gárdos Péter filmje kapcsán is, vagy az És Rómeos Júliát, végülis 13 éve játsszuk. De egyáltalán nem zavar, ha laliznak. Nagy ostobaság lenne az ellen menni, hogy sikerült ott sokunknak együttes munkával létrehozni egy olyan történetet, ami beépült a köztudatba, és matematikailag szerencsére, statisztikailag még mindig ott van a különböző egyéb számomra fontos dolgokért bezsebelhető szeretet és gratuláció.
Van olyan, amit nem csináltál meg színházban, filmben, de nagyon hiányzik, és nagyon érzed, hogy meg kellene csinálni?
Hát persze, hát az ember mindig gondol magáról valamit, mindig van egy közegben, ahol ezt vagy meg tudja csinálni, vagy nem. Tehát a Vígszínházi időszakom alatt, ha az valóban hiányoztak bizonyos típusú klasszikus szerepek, amik pillérei az ember életének, nyilván én tehetek róla, hogy ezeket nem hívtam önön magamra. Természetesen én is azok közé, a színészek közé tartozik, nagyon szeretne Csehovat játszani, és Tuzenbachot játszottam a Radnótin sok évvel ezelőtt, és játszottam Horvai Pista bácsi rendezésében az Ivanovban. Azt gondolom, hogy sokkal több közöm van, és egyébként bizonyos értelemben a tragikus szerepekhez sokkal több közöm lenne. Néha pek, hogy az embernek humora van, mert azért nem úgy néz ki, én összetettebb figurának gondolom magam, és a kismert pontosan tudja, hogy mit gondolok a világról. Ilyen értelemben a rendezés pszichés motivációi között nyilván ott van, hogy az, ami engem izgat az emberből, arról többet tudok beszélni akkor, hogyha akkor azt mondom, oké, gyerekek, én most játszom ezeket és ezeket a típusú szerepeket, és most viszont beszéljünk erről rendezőként, erről, meg erről, meg erről, meg erről, meg erről.
Rudolf Péter színművész volt a vendégünk az elmúlt órában. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzá.
Köszönöm a meghívást.